Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te gyűjtöttél össze bennünket ezen az estén. És köszönjük neked, hogy beszélni szeretnél velünk. Urunk, szeretnénk meghallani a te hangodat. Add, hogy ne legyen semmi, ami ebben akadályoz bennünket. Kérünk, szólj hozzánk. Amen. Hallgassák meg a testvérek ma estére igehirdetési alapigéről kijelölt szent igét, amit megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangéliumban a 15. fejezet első 7 versében a következőképpen fennállva hallgassuk meg Isten. A vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak. Ez bűnösöket fogad magához, és együtt teszik velük. Ő erre ezt a példázatot mondta nekik. Ha valakinek közületek 100 juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a 99-et a pusztában, és nem megye addig az elveszett után, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében, hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk. Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösen, mint 99 igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre. Amen. Foglaljon a helyet a testvérek. Kedves testvérek, meg a sorozatnak az elején Adámi László testvérünk mondta, hogy hát nagyon nehéz igét hirdetni a tékozló fiúról szóló példázat alapján, hiszen ezt nagyon jól ismerjük, és már sokan immunissá válnak az üzenetére, mert azt mondjuk, hogy jó, hát ezt már tudjuk. Hát akkor ez alapján, az ige alapján mit lehet mondani, hiszen mindenkiben ott van ez a kép, hogy a pásztor megy az egyetlen után is, és aztán amikor megtalálja, akkor örömében a vállára veszi, és viszi haza is, és kéri a többieket, hogy örüljenek vele együtt. De jó most megállni ezen az ima héten is, és rögtön az elején belegondolni abba, hogyha ez már valóság a mi életünkben, hogy ez micsoda csoda. És hálát adni az Istennek azért, hogy hova utánunk jött. Amikor olyan reménytelen volt az egész. Amikor úgy tűnt, hogy mindennek vége. És akkor Isten eljuttatta hozzánk az ő igéjét, megszólított bennünket, és elkezdtünk nyiladozni felé, és elkezdtünk közeledni felé. Vágtunk arra, hogy halljuk az ő szavát. Ahogyan itt ebben az igében is olvashatjuk, hogy a vámszedők és a bűnösök igyekeztek oda menni Jézushoz, mert szerették volna hallani az ő szavát. Jó ezért hálát adni, hogy ha már megtapasztaltuk, hogy az Úr megtalált, és az övé lehet a mi életünk. Igen ám, de nem mindenki örült ennek, hogy a vámszedők és a bűnösök igyekeznek oda menni Jézushoz. Olvashatunk itt a farizeusokról, az írástudókról, akik hőbörögtek, zúgolódtak, hogy mi történik itt. És nem először, nem utoljára zúgolódnak emiatt. És ne felejtjük el azt, hogy a farizeusok azok milyen emberek voltak. Ugye rögtön beugrik egy jelző velük kapcsolatban azoknak az embereknek, akik az új szövetséget ismerik, mégpedig a képmutató jelző. De ne felejtjük el azt, hogy a maguk korában ezek az emberek olyan nagyra becsült, tisztelete méltó vezetők voltak, akikre úgy általában felnéztek a többiek. És azt mondták, hogy ez igen, ilyenek az Isten félő emberek. Ők azok, akik mutatják nekünk a helyes utat. És Jézus volt az, aki leleplezte az ő állapotukat, hogy ez csak a látszat, ez csak a külsőség. Ugye azt mondja róluk, hogy olyanok, mint a meszelt sír. Kívülről szépek, fehérek, de belül pedig halottak. Belül pedig rohad az egész. És akkoriban ugye tekintélyes emberekként néztek rájuk. Ők voltak azok, akik elkülönültek a bűnösöktől. És éppen ezért volt számukra skandalum az, ami történik, hogy Jézus egy asztalhoz leül ezekkel a bámszedőkkel, ezekkel a bűnösökkel. Közösséget vállal velük, ezek szerint egyetért velük, ezekkel az emberekkel. És nem értették, hogy Jézus nem azért megy közé, hogy igazolja a bűneiket, hanem azért, hogy megigazítsa a bűnösöket. És nem értették azt, hogy ha ő oda megy a bűnösök közé, akkor nem a többség lesz hatással, rossz hatással rá, ahogyan ez általában igaz, hogy a jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság, hanem ő lesz az, aki hatással lesz a többiekre. És bűnösök közé megy, hogy ezzel beteljesedjék a profécia, Ézsaiás proféciája, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Ugye ez mutatkozott meg Jézus életében, hogy ő a bűnösök közé jön. Amikor keresztelő János ugye hirdette a megtérés keresztségét, akkor Jézus is beállt oda a bűnösök közé a sorba. És belemerült abba a vízbe, amiben sok-sok ember belemosta nem csak a testének a szennyét, hanem jelképesen a lelkének a szennyét. Megvallották ott a bűneiket. És Jézus ezzel azt fejezte ki, hogy mindezt magára vállalja. És ott is ez mutatkozott meg, hogy a bűnösök közé sorolják, amikor a Golgota hegyén megfeszítettek mellette egy bűnöst, aztán őt, mint a fő gonosztevőt, és utána még egy bűnöst. Bűnösök közé sorolták. És így teljesedett be az ezékieli profécia, mert így szól az én Uram az Úr, majd én magam keresem meg juhaimat, és én viselem gondjukat. Ahogyan a pásztor gondját viseli a nyájnak, amikor ott áll juhai között, amelyek szét voltak szóródva, úgy viselem gondját juhaimnak. Kiszabadítom őket mindenünnen, ahová csak szétszóródtak, egy felhős, borús napon. Így folytatja később a proféta, az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok, úgy legeltetem őket, ahogy kell. És ahogyan Jánosnál olvashatjuk az evangéliumban, hogy Jézus azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Az Úr tehát a lehető legmesszebbre ment el. Egészen a kereszt halálig elment azért, hogy az elveszettet megkeresse. Hogy aki elkóborolt, azt visszavezesse. És nem értik ezt a farizeusok. Nem látják, hogy ki ő, és nem tudják azt, hogy ő miért jött, nem akarják elfogadni. Ők csak azt látják, hogy hát ezekkel a rómaiakat kiszolgáló, pénzéhes, hazaáruló tolvajokkal közösséget vállal, egy asztalhoz leül velük. És most is vannak ilyen bélyegek, amelyeket ráüthetünk emberekre, és mondhatjuk, hogy na hát ezekkel közösséget nem. Meg na hát ezek ne jöjjenek a közelünkbe. Ne jöjjenek ide. És emlékszem, hogy annak idején, amikor én is hitre jutottam, egy igei alkalman egy lelkésztől megkaptam én is, hogy hát te mit keresel itt? És ebben nem azt az örömöt éreztem, hogy hú, de jó, hogy te is itt vagy, hanem azt a megvetést, hogy hát te is, hát neked nem olyan vallásos háttered van, meg nem olyan az a közeg, hogy kerülsz te ide? Mit keresel itt? És Jézus az zúgolódó farizeusoknak mondja ezt a példázatot. Ezt a jól ismert példázatot. És beszél arról nekik, hogy hát figyeljetek, hogyha nektek lenne egy juhotok, ami elkóborolt, akkor nem bántaná ezt titeket? Nem idegesítene titeket? Nem mennétek utána? Ott hagyva még a többit is. Nem keresnétek meg? És ez ott van bennünk, hogyha valamit elveszítünk, akkor azt próbáljuk megtalálni. Ha csak a gyereknek a puzzle játékából egy kis darab hiányzik, már az úgy tudja zavarni az embert, hogy képes fölkutatni az egész szobát, hogy na hol van az a kis darab, mert hiányzik abból az egészből, mert zavarja a szemünket, hogy az nincs ott a helyén. Hol lehet? Keresi az ember. Vagy ha csak egy drachmáról van szó, ugye a másik példázat ebben a szakaszban. És milyen energiát, milyen időt képes belefektetni az ember, hogy megtalálja azt, ami elveszett. És ott van ez bennünk, és figyeljük meg azt, hogy ha valaki keres valamit, és ott vannak körülötte mások, akkor ők is önkéntelenül bekapcsolódnak ebbe a keresésbe, mert zavarja az embert, hogyha valami nincs a helyén, hogyha valami nincs meg. És ha megvan, akkor az micsoda örömöt jelent. Még Lucfalván történt az, hogy akkor ott szolgáltam, hogy egyszer csak úgy érzem, hogy hát nincs a kezemben a gyűrű, a jeggyűrű. És néztem a helyeket, ahova szoktam tenni, sehol nem találtam. És átgondoltam, hogy na vajon mit csináltam most az elmúlt időszakban, és rájöttem, hogy hát nemrég gyújtottam be. És hát fölvettem a kesztyűt is, de hát begyújtottam, és már gondolatban láttam a gyűrűmet, ahogyan szépen elolvadott a forró tűzben, és hát kerestem mindenütt, persze imádkoztam is, hogy Uram, ha jónak látod, hadd találjam meg azt a gyűrűt, hát te tudod, hogy ez mennyire fontos jelkép a mi életünkben. Kerestem, kutattam, és egyszer csak lenéztem, és ott a gajak között, mint tűt a szén a kazalban, megláttam fényleni a gyűrűmet. Hát amikor ezt megláttam, és végre visszatehettem a kezemre, hát akkor nekem is kedvem lett volna áthívni a szomszédokat, meg úgy mindenkinek elmondani, hogy megvan a gyűrűm. Hát már azt gondoltam, hogy vége, már azt gondoltam, hogy elveszítettem örökre, de megvan, de megtaláltam. És hogy örül az ember egy ilyen tárgynak? Hogy örül az ember egy állatnak, ha megtalálta? Hát még mennyire örülhetünk annak, hogyha egy elveszett ember megtaláltatik, és végre újra a helyére kerül, arra a helyre, amelyre az Isten kitalálta, megalkotta. És amikor ezzel a példázattal találkozunk, akkor fölmerülhet bennünk az a kérdés, hogy na jó, de mi van ott a többi 99-el? Ugye ilyen gondolataink előjönnek a karácsonyi történet kapcsán is, amikor elindulnak a pásztorok, és mennek Betlehembe, akkor is előjön a gondolat, hogy na és mi lesz a nyájjal? Akkor ki vigyázott a nyájra? És hát persze jönnek magyarázatok, hát az Úr bizonyára gondoskodott róluk, oda rendelt az angyalait, meg hát ilyenkor nem volt ez kérdés, hiszen üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, hát akkor megyünk, és majd az Isten elrendezi mindezt. De mi van ezzel a 99-el? Sokszor úgy van bennünk ez a kép, hogy hát azt az egyet visszaviszi a pásztor a nyájba. De gondoljunk csak bele abba, hogy kiknek mondta Jézus ezt a példázatot? Ugye a farizeusoknak. És kicsit helyezkedjünk az ő helyzetükben, mintha farizeusok lennénk, ugye mi nem vagyunk farizeusok, de mintha farizeusok lennénk, hogyan helyeznénk be magunkat ebbe a példázatba? És ugye Jézus úgy kezdi, hogy először azt mondja, hogy ha nektek lenne juhotok, tehát hogy a pásztor képében gondolkodtatja el őket, de aztán ebből úgy gyorsan tovább lép az ember, és oda jutunk, hogy inkább a 99 közé helyeznénk magunkat. Vagy akár most is, nem? Hát mi most itt vagyunk mindannyian, nem tudom, hogy hányan vagyunk itt, talán többen, mint 99-en, és vannak, akik hiányoznak, van itt még néhány üres szék, itt lehetnének, az egy néhány ez hiányzik, mi most itt vagyunk. De lehet, hogy valaki úgy látja itt önmagát, mint elveszettet, mint reménytelen helyzetben lévőt. Vagy úgy, mint aki ilyen helyzetben volt, de az Úr megtalálta. És már megtapasztalta azt a csodálatos kiváltságot, amiről ez az ige beszél, hogy a vállára veszi. A vállára veszi a pásztor. És hazaviszi. Egészen különleges, intim helyzet ez, kiváltságos helyzet a pásztorral. De az ember a maga önigazságában azt gondolja, hogy a helyén van. Ő ott van a helyén. Pedig a 99-ről itt ilyeneket olvasunk, hogy ott hagyta őket a pásztor, a pusztában. Sokszor mondják, hogy hát valami akkorban, vagy nem olvasunk ilyenről. Ott hagyta őket a pusztában. És persze nem kell minden részletét megfeleltetni ennek a példázatnak, vagy ráerőltetni dolgokat, de azért a végén, amit mond Jézus, az elgondolkodtató. Hiszen azt mondja nekik, hogy mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösök, mint 99 igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre. Hát kik ezek, akiknek nincs szükségük megtérésre? Van ilyen, akinek nincs szüksége megtérésre? És lehet, hogy valaki arra gondol, hogy hát akik már megtértek, azoknak már nincs szükségük megtérésre. És persze, nincs szükség arra a gyökeres fordulatra, újonnan születésre, ami egyszer bekövetkezik az ember életében. De hát Pál apostol is a levelekben írja a már megtért hívőknek, a rómaiaknak is, hogy újuljatok meg, változzatok meg értelmetek megújulásával, vagy az efezusiaknak is írja, hogy újuljatok meg. Vegyétek fel újra és újra azt a helyes irányt. Igazodjatok Jézushoz. Vagy ahogy Luther is megfogalmazza a 95 tételben, hogy mikor Urunk és Mesterünk azt mondja, térjetek meg, azt akarta, hogy a hívek egész élete bűnbánatra térés legyen. Tehát az egész életünk bűnbánatra térés legyen. Azt fejezze ki, hogy mi az Úrhoz tartozunk, és újra és újra valljuk meg a bűneinket, és forduljunk hozzá. És itt pedig arról van szó, hogy akiknek nincs szükségük megtérésre. Hát itt testvérek, inkább azokról van szó, akik azt hiszik, hogy nincs szükségük megtérésre. Akik elvileg oda tartoznak a nyájhoz, de egyébként nagyon távol vannak. És ugyanolyan elveszett állapotban, mint az a bárány, ami után ment a pásztor. És itt olyan igazakról van szó, akikről Luther beszélt, hogy ez a föld, ez tele van igaz emberekkel. De Isten a mennyek országát az bűnösökkel tölti meg. Olyan bűnösökkel, akik megtérnek ő hozzá. És a farizeusoknak máshol is mondta ezt, vagy mondott hasonlót Jézus, amikor Lévi házában ott voltak együtt, és ugyanígy zúgolódtak, hogy na hát, hogy lehet az, hogy leül ezekkel egy asztalhoz, ugye a vámszedőkkel egy asztalhoz. És akkor Jézus azt mondta nekik, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívja, hanem a bűnösöket megtérésre. És testvére, hadd tegyem fel a kérdést, hogy ki az, akinek nincs szüksége orvosra? Hát annak, aki nincs alaposan kivizsgálva. Mert egyébként mindannyiunknak, még testileg is, valami problémánk, valami bajunk van. Hát még, hogyha a lelkünk állapotát nézzük. És hogyha ezek az emberek, hogy meglátnák, hogy elveszettek, akkor Jézus egyenként ugyanúgy utánuk menne, mint ahogyan itt az elveszett után ment. Ahogyan befogadta Nikodémust is, amikor ment ő hozzá, meg ahogyan utána ment Pál apostolnak is, aki akkor még Saulként üldözte az egyházat, ahogyan tegnap is hallhattunk erről. Meg kellene látniuk, hogy elveszettek, hogy nincsenek a helyükön, hogy nincsenek a pásztornál. Mert milyen tragikus az, hogy ott vannak ezek az emberek, akik tanítják a népet, akik nagyon jól ismerik az írást, akik várják a messiást, és amikor eljön, ott van közöttük, ott van az Isten fia, és nem fogadják el, és nem engedelmeskednek neki. És a szívük távol van, és zúgolódnak, mint ugye a tékozló fiú példázatában az idősebb fiú. És kimaradnak az örömből, az önigazságuk, a fanyalgó, törvényeskedő gondolkodások miatt. Abból a mennyei örömből, amiről itt Jézus beszél a végén. És egyébként Lukács evangéliumát végig áthatja az öröm. Amikor leírja azt, hogy az angyal megjelenik Máriának, és azt mondja, hogy üdvözlégy Mária, ezt mondja tulajdonképpen, hogy örülj! Örülj Mária! És utána Mária újonva magasztalja az Istent, hogy milyen csodálatos dolgot cselekedett vele. És ott a karácsonyi történet, amikor megjelennek a pásztorok, és mondják, hogy nagy örömet hirdetek nektek. És a pásztorok mennek, és megtapasztalják mindezt, és dicsőítve mennek vissza utána a nyájhoz, az Urat dicsőítve, és magasztalva. És aztán ugorva egy nagyobbat, amikor a 72 tanítványt kiküldi Jézus. És jönnek vissza, és nagy örömmel számolnak be arról, hogy Uram, még az ördögök, még a démonok is engedelmeskednek nekünk. És Jézus utána beszél a sátán levettetéséről, és azt mondja nekik, hogy de ne annak örüljetek, hogy még a lelkek is, a démonok is engedelmeskednek nektek, hanem annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennybe. Hogy a nevetek fel van írva a mennybe. Ne annak örüljetek, hogy van hatalmatok, hogy valami névtáblára, egy ajtón fel van írva a nevetek, vagy valami márványtáblára, vagy valami kitüntetett helyre, hanem hogy a mennyben fel van írva a nevetek Jézus Krisztus véréért. És hadd kérdezzem meg, testvérem, hogy minek örülsz? Hogy milyen örömöd van? Van-e ilyen örömöd? Sokszor, amikor járok egészségházba vagy kórházba, és ott látok embereket, akkor eszembe jut az az ige, amikor Jézus látja a sok elgyötört embert, és azt mondja, hogy megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok. Ott van sok ember a maga nyomorúságával, testi és lelki nyomorúságával, és sokan csak panaszkodnak, és aztán sokszor eszembe jut a gyülekezet képe. Hogy vajon a gyülekezetben hogy éljük ezt meg? Vagy hogy látjuk egymást, hogy látjuk magunkat? És lehet, hogy sokszor ugyanez a helyzet, hogy ezt lehetne megállapítani, hogy mintha pásztor nélkül való juhok lennének. Lehet, hogy igaza van Nietzsének, aki azt mondta, hogy szebb dalokat kellene énekelnünk, hogy megváltójukban hinni tudjak. Megváltottaknak kellene látnom tanítványait. És tudom, hogy sok a baj, sok a probléma és sok a nyomorúság a hívő ember életében is. De testvérek, nem vagyunk pásztor nélkül valóak. Van pásztorunk. És nem az a megoldás, hogy na akkor most próbálunk szebben énekelni, meg akkor most próbálunk többet mosolyogni, hogy akkor jobban meglátszódik az, hogy az Úrhoz tartozunk, hanem egyszerűen az, hogy a valós helyzetemet látom. És hogyha az a valós helyzetem az, hogy én elveszett vagyok, akkor őt hívom segítségül. De ha a valós helyzetem az, hogy én elveszett voltam, de megtalált a pásztor, akkor ennek örülhetek. És ezért dicsőíthetem őt. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, olyan jó erre újra rácsodálkozni, hogy Te milyen nagy szeretettel jössz felénk. És köszönjük neked, Urunk, hogy ha már a Tiéd vagyunk, akkor ez olyan belső örömet jelent, ami meghatározza a mi életünket. Bocsáss meg, hogyha másra figyeltünk, hogyha más vette el tekintetünket rólad. De engedd, hogy most újra téged tudjunk látni, és neked tudjunk örülni, hogy megváltott.